Szeretettel köszöntök minden kedves vendégünket, gyülekezetünk tagjait. Köszönöm azoknak, akik eljöttek a szokásos rendünkhöz képest egy órával korábban kezdődő erzsébeti esték kulturális rendezvény sorozatunk mai alkalmára. Azért kellett ezt a mai estét egy órával előbb kezdenünk, mint az általános rendünk szerint, mert Frany Tamás professzor úrnak 6 órára a Tudományos Akadémián kell lennie. Este 6 órakor kezdődik ott az az ünnepség, amelyen átadják az idei esztendő Bolyai díjasának a kitüntetést. És miután 2000-ben professzor úr volt az első Bolyai díjas, őt ezekre az alkalmakra, a két évente sorra kerülő díj átadásra mindig meghívják, sőt tisztelettel elmegy. Így a mai együttlétünk, ez az óra úgy alakul, hogy először meghallgatjuk a professzor úr előadását, majd azt követően Vida Mónika fiatal orgona művészünk, kértem, hogy egészen precízen mondja meg, 22 percen keresztül több Bach művet fog játszani a számunkra, így egyrészt kitöltjük az időt, másrészt nem fogjuk túllépni sem, hogy fárasztó legyen bárkinek is az együttlétünk. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Frany Tamás, dr. Frany Tamás akadémikust, professzor urat. Van itt egy listám, amelyen rajta vannak az összes tisztségei, de miután ő siet, ezért ezeket most nem olvasom föl, fejből mondanám, úgyis elrontom. Az előadását arra kérte, hogy ne ütközzünk meg rajta, fel fogja olvasni épp az idővel való jó gazdálkodás érdekében. Kérem eztnek a megértését, és akkor szeretettel várjuk az előadást.
Nem nagyszerű dolog-e az a nézet, hogy a teremtő az életet annak különböző képességeivel eredetileg egy csekély számú formába adta bele, sőt, talán csak egybe. Majd ebből az egyszerű kezdetből oly sok csodálatra méltó forma fejlődött és fejlődik ki továbbra is. Tisztelt Esperes úr, kedves hölgyeim és uraim! Ez a Charles Darwin idézet az 1860-ban megjelent Nagy vihart kavart, a fajok eredete című könyv utolsó oldalán olvasható. Úgy gondolom, minden kétséget eloszlat afelől, hogy Darwin összeegyeztethetőnek vélte el keresztény hitünket az evolúció elmélettel, és egyben magyarázza az előadás címét is, amit talán olvastak. Természetes szelekció és evolúció, mint az élővilág teremtésének eszköze. Bár agykutatóként nem tartozik szűkebb szakterületemhez, a Magyar Katolikus Püspöki Kar megtisztelő felkérésére még 1911-ben foglaltam össze gondolataimat a teremtéstörténet bibliai és evolúció-biológiai értelmezésének lehetséges szintéziséről, harmóniájáról. Ezt szeretném most megosztani önökkel. Az előadásban végig támaszkodni fogok a The Language of God című könyvre, melynek szerzője dr. Francis Collins, a National Institutes of Health, az USA Nemzeti Egészségügyi Intézet hálózatának igazgatója, aki az emberi génállomány feltérképezését végző Human Genome projektnek is a vezetője volt. Tehát nem akárkiről van szó. Francis Collins helyesen jegyzi meg könyvének elején, hogy ma már komolyan gondolkodó biológus nem kérdőjelezi meg a darwini természetes szelekción alapuló evolúció elméletét, amely magyarázza az élővilág komplexitásának és sokféleségének kifejlődését a Föld kialakulását követő 4 milliárd év során. Valamennyi faj valamilyen szintű az evolúció mechanizmusa által biztosított genetikai rokonsága minden biológiai tudományok alapja, kiindulási pontja és eredményei értékelésének közege. Ennek ellenére nincs olyan tudományos elmélet, amely több vitát váltott volna ki vallási vonatkozásaiban, mint éppen Darwin elmélete, és ez a vita ma is egyre gyakrabban és intenzívebben fellángol. Jómagam második János Pál pápával, Teilhard de Chardinnel és Francis Collinssal együtt az úgynevezett teista evolúcióban hiszek, mely szerint a természetes szelekció általi evolúció a teremtési folyamat gyakorlati megvalósulásaként is értelmezhető. Tehát Darwin nem mond ellent a Bibliának. Akár úgy is lehetne fogalmazni, hogy az evolúció Isten teremtési módszere. Erről próbálnám önöket meggyőzni ebben az előadásban. Első lépésben vegyük sorra a világegyetem és benne az élővilág létrejöttének négy uralkodó teóriáját és azok kritikáját Collins szerint. Ezek a következők. Az első az ateizmus vagy és agnoszticizmus, a második a kreacionizmus, a harmadik az értelmes tervezettség, vagy az intelligent designból rövidítve az ID vagy ID, és a negyedik pedig, amit jó magam is magamévá tettem, ez a teista evolúció, vagy biologos elmélet, ahogyan ezt Francis Collins elnevezte. Lássuk az elsőt, az ateizmus. Az ateizmus híveinek hivatkozási alapja általában a tudomány, de nem realizálják, hogy a tudomány legfeljebb olyan kérdésekre adhat választ, mint hogyan működik az élővilág. De arra soha, hogy miért jött létre egyáltalán az élet, mi az ember létezésének végső célja, értelme. Napjainkban az ateizmus hívei leginkább a darwini evolúciós tanokban vélik megtalálni az istenhit elvethetőségének tudományos alapját. Richard Dawkins és Daniel Dennett egyenesen azt állítják, hogy az evolúció elfogadása a biológiában egyenlő az ateizmus elfogadásával a teológiában. Richard Dawkins fő érve, hogy az evolúció teljes egészében magyarázza a biológiai komplexitás és diverzitás kialakulását, az ember eredetét, tehát Istenre semmi szükség. Válaszként Alistair McGrath, molekuláris biológus és teológus kiemeli, amit már az elmúlt 150 év számos neves biológusa, köztük maga Darwin is vallott, hogy valóban az evolúció elmélet leveszi Isten válláról az egyes fajok külön-külön megteremtésének gondját. Ugyanakkor nem cáfolja a lehetőségét annak, hogy Isten az evolúción keresztül valósította meg a teremtett világ csodálatos tervét. Dawkins azt írja, hogy az evolúció, azaz a túlélésért versengő gének révén létrejött élővilágban a vak és könyörtelen közömbösség uralkodik. Nyilvánvaló ellentmondásba keveredik saját magával, amikor később azt írja, hogy az ember elég fejlett ahhoz, hogy ellenálljon saját génjei önző parancsának, a genetikai kényszerítésnek. Azt írja, idézem, mi emberek képesek vagyunk szándékosan kifejleszteni és táplálni a tiszta érdekektől mentes altruizmust, valamit, aminek nincs helye a természetben, valamit, ami korábban sohasem létezett az élővilág egész történelme során. Arra már nem tesz javaslatot, hogy ezek az erkölcsi törvények hogyan alakultak ki. Ha az egész természetet, benne az embert egy Isten nélküli evolúciós folyamat hozta létre, amelyben csak a vak, könyörtelen közömbösség érvényesül. Az ateizmus tudományos elméleteinek irrelevanciáját igazolja az, hogy mivel Isten a fizikai világ tér-idő dimenzióin kívül létezik, ezért eleve nem lehet tárgya a természet működését térben és időben vizsgáló tudománynak, amely így nem tudja sem bizonyítani, sem elvetni Isten létét. Az ateizmus tehát tulajdonképpen vakhit, amely tudományosan bizonyíthatatlan hiedelemrendszert épített fel magának. Stephen Jay Gould, aki bár agnosztikus, nagy tisztelője volt az evolúcióbiológia olyan keresztény nagyságainak, mint Theodosius Dobzsánszky, azt írja, idézem, vagy a kollégáim fele teljesen hülye, vagy a darwinizmus tudománya tökéletesen összeegyeztethető a vallásos hittel, és ugyanúgy az ateizmussal. Tehát akik ateisták akarnak lenni, más hivatkozási alapot kell keresniük, az evolúció erre nem jó. A második a kreacionizmus. A kreacionizmus tudományos elemzésére ma már nem érdemes időt pazarolni. Állításuk szerint ugyanis a Föld egyidős a teremtéssel, azaz körülbelül 6000 éves, ami ellentmond a modern izotópos kor meghatározásnak. Az őslénytan és földtan teljes tudomány ágait kellene elvetnünk ahhoz, hogy hihessünk a kreacionistáknak. A tudomány mai állása szerint számos független kőzetvizsgálat, izotópos vizsgálat egybehangzó eredménye alapján a Föld körülbelül 4,5 milliárd éves, amelyen a kéreg megszilárdulása és leülése után 150 millió évvel már meg is jelenhettek az első élőlények mikroorganizmusok formájában. A harmadik, részletesebben kell foglalkozni az értelmezett tervezettség, értelmes tervezettség, vagy intelligent design, vagy ID teóriájával. Ez ugyanis gyorsan terjed napjainkban az Egyesült Államok egyetemein, tudósok, oktatók, diákok és egyéb értelmiségiek körében, akik ettől várják az Isten hitük és tudományos meggyőződésük közötti vélt ellentmondások feloldását. A fő probléma az ID-vel, hogy a tudományos magyarázat hiányát az ismeretanyagunkban tátongó űröket töltik ki Istennel. Ezáltal a tudomány szerepét, jelentőségét, jövőjét is megkérdőjelezi. A tudomány azonban folyamatosan fejlődik, és már eddig is számos tudásunk korábban Istennel betöltött hiátusait sikerült megválaszolnia, és újabb titkokat lesz képes feltárni a közeljövőben is. Ez pedig az ID Isten érveit folyamatosan gyengíteni fogja. Egy ilyen alapozású hit rendkívül sebezhetővé válik, sőt le is járatódik. Ezért az ID nem csupán megalapozatlan, és mint alá bemutatom, tudománytalan, hanem veszélyes is, hiszen a felületes szemlélő számára mindenfajta Isten hitet lejárat. A modern tudományok az ID teóriáját számos ponton elvetik. Először is az ID nem tekinthető tudományos elméletnek. Ez utóbbi sajátossága ugyanis, hogy próbál értelmet adni kísérletes megfigyeléseknek, előrejelez várható új eredményeket és kísérletes megerősítési lehetőségeket kínál. Az ID ehelyett a komplex, több komponensű biológiai rendszerek keletkezését a természet feletti közbelépésének tudja be, ami tudományos szempontból zsákutca. Soha nem lehet tudományosan bizonyítani. A másik alapvető probléma, hogy az ID nem ajánl semmiféle lehetséges mechanizmust az intervenció, az isteni beavatkozás mikéntjére. Michael Behe, az ID egyik neves személyisége szerint minden szükséges gén már a primitív mikroorganizmusok génállományába fel lett töltve, csak inaktív állapotban, hogy majd pár száz millió év után legyenek ébresztve. Ezzel az a gond, hogy ilyen mikroorganizmusokkal ma sehol sem találkozni, másrészt ma már tudjuk, hogy a nem használt DNS szakaszok mutációs rátája igen magas. Tehát egy ilyen DNS alapú információ raktár nem maradt volna fent több száz millió évig, az eredeti genetikai információ már réges-régen használhatatlanná mutálódott volna. Az úgynevezett csendes mutációk, amelyek hatása nem jelenik meg a fehérjék aminosav sorrendjében vagy funkciójában, gyakoriak a DNS kódoló szakaszában is, hiszen a szelekció számára közömbös változásokat jelentettek a DNS-ben. Ugyanakkor a megszólaló mutációk éppen emiatt ritkák a kódoló régióban, de gyakoriak a nem kódoló úgynevezett junk vagy szemét DNS-ben, mely szakaszok jelentőségét nemrég kezdték feltárni. Ha a genomok tervezve lennének, vajon mi szüksége volna ezekre a DNS variációkra, melyek egyébként a véletlenszerű mutáció és a darwini természetes szelekció létét támasztják alá? Az értelmes tervezettséget cáfolja az a tény is, hogy az evolúciós folyamat során fennmaradtak tökéletlen megoldások. Például az emberi gerincoszlop dizájnja nem jól szolgálja a felegyenesedett testtartást. De az sem világos, milyen fontos funkció miatt maradt meg a bölcsességfog, ami az esetek nagy részében magától ki sem bújik, ki kell vésni. Vagy a vakbél, melynek szintén nincs nélkülözhetetlen feladata. Az ID hívei a komplex sejtszervecskék, például a baktérium úszásra használt ostora kialakulását tekintik az értelmes tervezettség egyik fő bizonyítékának. Ez az ostor körülbelül 30 féle fehérje összehangolt működésének eredményeképpen képes motorként forogni, és így a baktérium előrehaladását biztosítani. Ha az evolúció során ezek a fehérjék egyesével véletlenszerűen jelentek volna meg, akkor az ostor nem működik, nem jelent evolúciós előnyt, tehát a szelekció révén nem maradt volna fenn. Annak valószínűsége, hogy véletlen, egymástól független mutációk révén mind a 30 egyszerre alakuljon ki, gyakorlatilag nulla. Bár ez nagyon meggyőzően hangzik, mégis létezik alternatív tudományos magyarázat. Az ostort alkotó fehérjék, vagy azok rokonai ugyanis más sejtszervecskékben más funkciót látnak el, például egy toxin injektáló apparátust alkotnak. Ennek az apparátusnak a fehérjeit kódoló gének nem függetlenek egymástól, ezek egyszerre duplikálódnak, és így a kópia tagjai együttesen válthatnak át egy másik új funkcióra. Végül egy kevésbé tudományos érv. Az ID úgy festi le a teremtőt, mint egy hanyag fabrikáló tervezőt, akinek lépten nyomon be kell avatkoznia, hogy kijavítsa a kezdeti terv hibáit. Egy hívő számára, aki csodálattal szemléli a teremtett világ sokféleségét és komplexitását, nagyon nehéz a mindenhatót ilyennek elképzelni. Végül a negyedik verzió, a teista evolúció, amit Francis Collins biologosnak keresztelt el. Ez az elmélet az uralkodó azok között a biológusok között, akik Isten hitüket is komolyan veszik. Köztük számos neves evolúcióbiológus is megtalálható, mint Asa Gray vagy Theodosius Dobzsánszky, de hindu, muszlim, zsidó és keresztény teológusok is, legnevezetesebben II. János Pál pápa. A teista evolúció 6 fő tételen alapszik. Az első, az univerzum körülbelül 14 milliárd évvel ezelőtt jött létre a semmiből. A második, minden valószínűtlensége ellenére az univerzum tulajdonságai úgy lettek finom hangolva, hogy az élet kialakulhasson. A harmadik, bár az élet eredetének, a legprimitívebb mikroorganizmusok kialakulásának pontos mechanizmusát még nem ismerjük, de amint az élet létrejött, a természetes szelekción alapuló evolúció tette lehetővé a biológiai sokféleség és komplexitás kialakulását 3-4 milliárd év alatt. A negyedik, amint az evolúciós folyamatok elindultak, nem volt többé szükség természet fölötti beavatkozásra. Ezt persze nem úgy kell érteni, hogy Isten megteremtette, majd magára hagyta a világot, hiszen Szent Pál aténi beszéde szerint is benne élünk, mozgunk és vagyunk. A fizikai állandók, szabályok, evolúciós törvények és a téridő dimenzióiban véletlennek érzékelt események formájában mindig velünk van, vagy inkább a világmindenség van ő általa és ő benne. Az ötödik, az ember része az evolúciós folyamatnak, és az emberszabású majmokkal közös őstől származik. A hatodik, az ember minden evolúciós magyarázaton felül egyedi teremtmény, hiszen spirituális természete is van. Ez magában foglalja az erkölcsi törvény létezését, a jó és rossz ismeretét, és Isten keresését, ami minden emberi kultúra sajátja, történelmi korszakoktól függetlenül. A biologosz elmélet tehát nem a világegyetemről alkotott ismereteink hiányosságait próbálja Istennel kitölteni, hanem Istent válaszként kínálja olyan kérdésekre, amelyeket a tudomány fel sem tehet, és nem is tudna megválaszolni. Például, miből, honnan jött létre az univerzum? Mi az élet értelme? Mi történik velünk halálunk után? Az idével szemben a biológus nem akar tudományos teóriaként megjelenni, hiszen igazságát csak az elme, a lélek spirituális logikájával lehet tesztelni. Az alapvetés első két pontja, ugye 14 milliárd évvel ezelőtt jött létre, és hogy az univerzum tulajdonságai úgy lettek finom hangolva, hogy az élet kialakulhasson. Ez az első két pont. A világegyetem keletkezéséről, finom hangoltságáról szól, ma körülbelül 15 független fizikai állandót ismerünk, ezek közül 5 sarkalatost, mint például a gravitációs állandó, vagy az atommagot összetartó kis és nagy erők, amelyek létezésére, számszerű nagyságára semmiféle elméleti magyarázat nincs. Nem lehet ezeket semmi másból levezetni, ezek egyszerűen csak vannak. Viszont értékük minimális megváltoztatása lehetetlenné tette volna az univerzum kialakulását. Stephen Hawking neves elméleti fizikus írja, idézem, ha az univerzum tágulásának sebessége az ősrobbanás utáni másodpercben csak 100 000 millió milliomodnyival kisebb lett volna, akkor az univerzum összeesett volna, mielőtt mai méretét eléri. Ez a tágulási sebesség pedig az univerzum kezdetét jelentő pont teljes tömegétől, energiájától és a gravitációs állandótól függött a Big Bang, az ősrobbanás pillanatában. Hasonló a helyzet a többi állandó esetében is. Például, ha az atomok protonjait és neutronjait összetartó erő minimálisan kisebb, akkor csak hidrogénatomok léteznének. Ha minimálisan nagyobb, akkor minden hidrogén már héliummá alakult volna. Ami lehetetlenné tette volna a nehezebb elemek kialakulását. Talán nem meglepő, hogy ez az atommag erő pontosan úgy van beállítva, hogy az élethez alapvető jelentőségű szénatomok kialakulásának kedvezze. Annak a valószínűsége, hogy valamennyi fizikai állandó és törvényszerűség ilyen hihetetlen pontossággal véletlenül éppen olyan értékre álljon be, ami nem csak az univerzum kialakulását teszi lehetővé, de az élet megjelenését is, ez gyakorlatilag egyenlő a nullával. Akkor viszont már csak két alternatíva létezik. Az egyik az úgynevezett multiverzum hipotézis, miszerint végtelen számú ősrobbanás történt, más-más kiindulási paraméterekkel, és ezek közül egyikben véletlenül minden összejött, és ebből alakult ki a ma ismert univerzum. Végtelen számú Big Bang esetén viszont ezek vagy egyszerre egymással párhuzamosan, vagy időben egymás után történtek, ami feltételezi a tér vagy az idő létezését még a Big Bang előtt. Mai felfogásunk szerint azonban a tér és az idő éppen az ősrobbanással alakult ki, egy kiterjedés nélküli, hatalmas energiájú pontból. Ha a végtelen számú Big Bang kísérlet lehetőségét is elvetjük, bár néhány elméleti fizikus ezt komolyan veszi, akkor nem marad más, mint a fizikai paraméterek teremtő általi beállítása. Hawking írja, nagyon nehéz lenne megmagyarázni, hogy a világegyetem miért pont így kezdődött, ha csak nem Isten akaratából, aki hozzánk hasonló lényeket szeretett volna ezáltal teremteni. Mindez azt sugallja, hogy már a Big Bang idején minden paraméter úgy volt beállítva, hogy 14 milliárd év alatt kialakulhasson az ember, mint Isten képmása. A biologos elmélet harmadik és negyedik pontja elfogadja a természetes szelekción alapuló evolúciót, miszerint az élővilág a maga csodálatos diverzitásával és összetettségével a legegyszerűbb mikroorganizmusokból alakult ki, és jutott el az anyag legkomplexebb formájának, az emberi agynak a megjelenéséig. Első hallása valóban hihetetlennek tűnik. A spontán mutációk, génduplikációk, delécio, kromoszoma kettőződések, horizontális géntranszfer révén ez a csodálatos molekula, a DNS, egyre komplexebb fajokat, tulajdonságokat, szerveket, szervrendszereket volt képes létrehozni, kódolni és átörökíteni. Ezt nagyon nehezen tudja a laikus elfogadni, átlátni. Azon viszont senki nem csodálkozik, pedig legalább ennyire hihetetlen és csodálatra méltó, ahogyan egyetlen megtermékenyített petesejtből 9 hónap alatt egy életképes ember fejlődik ki. A sejt és szöveti differenciáció, a végtagok, belső szervek, az idegrendszer millióféle egyedi funkcióval rendelkező elemének kifejlődéséhez szükséges információ meg van írva egyetlen megtermékenyített petesejt DNS-ébe. Ha létezik egy ilyen DNS-ben kódolt, 9 hónap alatt lefuttatható program, és ez nyilvánvalóan tudjuk, hogy létezik, hiszen a folyamatnak nap mint nap tanúi lehetünk, akkor miért olyan nehéz elhinni, hogy 4 milliárd év alatt ez a DNS molekula önorganizáció, és véletlenszerű változásokat követő szelekciós folyamatok révén létrehozta az emberi genomot, és mellette természetesen millió más fajét is a biodiverzitás biztosítandó. Ebből a 4 milliárd évből 3,5 milliárd év alatt csak az egysejtű organizmusok szintjéig jutott el a fejlődés. Ez volt tehát a véletlen folyamatok számára a legkritikusabb szakasz. Ez a szinte elképzelhetetlen hosszúságú idő az, ami segíthet a véletlenszerű változásokon alapuló szelekciót elfogadni. Ezt tudom, mindenki számára rettenetes nehéz. De a baktériumoknál egy generációváltás akár 10 perc alatt is végbe mehet, ami azt jelenti, hogy egy év alatt több mint 50 ezer, 2 milliárd év alatt pedig 100 000 milliárd osztódásra, azaz kvázi véletlenszerű örökítőanyag változásra volt lehetőség. Tehát minden generációváltás egy lehetőség az örökítőanyag véletlenszerű megváltozására, majd a megváltozottból a jobban alkalmazkodó, az új tulajdonságokat megjelenítő szelekció általi kiválasztására. Tehát 2 milliárd év alatt 100 000 milliárd ilyen lehetősége volt a baktériumoknak. És mindez egyszerre a Föld valamennyi, akkoriban talán 10-20 számú mikroorganizmusa esetén történt. Tehát ennyi lehetőség volt, de mind a 10-20 számú baktérium esetében ennyi lehetőség volt. Végül a mikroorganizmusok csaknem végtelennek tekinthető próbálkozásai eredményeként körülbelül 2 milliárd éve létrejöttek a valódi sejtmaggal rendelkező sejtek, az eukarióták, majd 550 millió évvel ezelőtt megszületett az igazi áttörés, hirtelen számos többsejtű gerincelen faj jelent meg az őslénytani leletek tanúsága szerint. Ezt kambriumi robbanásnak is nevezik. A legvalószínűtlenebb esemény bekövetkezése is csaknem biztosra vehető, ha a próbálkozások száma közelít a végtelenhez. Csak ehhez megfelelő hosszúságú idő kell. Az viszont volt. Ezért írhatta Heisenberg, idézem, az egyetlen fogalom, amelyet a fizikához és kémiához hozzá kell adni, hogy megértsük az életet, az a történelem fogalma. Egy hosszú eseménysor, melynek során az alkalmilag fellépő véletlen változások a struktúrák nagyobb sokféleségét hozzák magukkal, és amelyekben az élők egymással való versengése is döntő szerepet játszik. Ezt írta Heisenberg. A többsejtőek tömeges kialakulásának, a kambriumi robbanásnak oka valószínűleg az lehetett, hogy a mikroorganizmusok és az egysejtű eukarióták egy bizonyos előfordulási sűrűség elérése után felfedezték az együttműködés és kommunikáció különböző formáit. Tehát ehhez egy bizonyos denzitást a Föld felszínen el kellett érni ezeknek az egysejtű lényeknek. Ezek az eurókai sejtek, eukarióta sejtek ősei bekebeleztek egy ős baktérium típust, amelyből később a sejtek energiagyárai, a mitokondriumok lettek, és egy cianobakterium-szerű organizmust, amelyből később a szintestek lettek, ugye a klorofil tartalmú szintestek a növényekben. Margulis szerint a bekebelezett prokarióták, vagy nem valódi sejtmaggal rendelkező, gyűrű DNS-ük van, tovább éltek a sejten belül egyfajta szimbiózisban, és az együttélés sikeres sejtkapcsolatnak bizonyult. Az elmélet bizonyítéka az is, hogy a mitokondriumok és a szintestek bakteriális méretűek, saját örökítőanyaggal, a prokariótákhoz hasonló gyűrű alakú DNS-sel rendelkeznek, és osztódásuk a sejt osztódásától független. Érdekes az agregáció folyamatát tovább követni az evolúció során. Következő lépésként a sejtek több sejtű szervezetekké, egyedekké álltak össze, és kialakult köztük a munkamegosztás. Bizonyos szövetek differenciáció révén védelmi, mások emésztési, ingerületvezetési, mozgási, támasztó funkcióra specializálódott szöveteket hoztak létre. Ehhez az agregációhoz és specializációhoz szükséges, hogy az egyes sejtek összetapadjanak, így közöttük hatékony kommunikáció és kooperáció alakulhasson ki, mindenek eredménye pedig a munkamegosztás és specializáció. Az élő anyag evolúciójának csúcsa, legkomplexebb terméke pedig nem más, mint az emberi agy. Az a szervünk, amelynek sejtjei között a leghatékonyabb a kommunikáció, az együttműködés és a specializáció. Materialista felfogás szerint az emberi agy formájában ért el az anyag egy olyan fejlettségi szintet, hogy kitermelt magából egy új, nem anyagi entitást, az én tudattal rendelkező elmét. Ezzel azt állítják, hogy a tudat tulajdonképpen az anyag emergens tulajdonsága, ami képes irányítólag visszahatni az őt létrehozó anyagi agyra. Ezzel szemben én azt vallom, hogy az emberi agy, ami valóban az anyag fejlődésének legkomplexebb terméke, képessé vált arra, hogy befogadja az isteni eredetű lelket, az erkölcsi törvényeket, a jó és a rossz ismeretét, és mindezzel együtt járóan az ellenállhatatlan késztetést létezésünk értelmének és a Teremtő Istennek a megismerésére. Ezek a tulajdonságok kizárólag az emberre jellemzőek, melyek, ha az anyagi agy termékei lennének, akkor kellene találnunk olyan minőségi különbséget a majom és az ember agya között, amivel ez alátámasztható. Ehelyett azt tapasztaljuk, hogy a majom és az ember agyának homológ területeiről kiemelt néhány köbmilliméteres agykérgi oszlopocskákban a különböző típusú idegsejtek száma, kémiai és élettani tulajdonságaik, kapcsolódási törvényszerűségeik rendkívül hasonlóak. A különbség annyi, hogy ezekből a processzáló egységekből, agykérgi oszlopokból az emberi agyban sokkal több van egymás mellé pakolva és összekapcsolva, mint a majomban. Ugye az emberi agykérget, ha kiterítjük, az közel 2 négyzetméter. 3-4 milliméter vastag, közel 2 négyzetméter. A majom is 3-4 milliméter vastag, ha kiterítjük a sok gíruszt, nem lesz több, mint 1,5 négyzetméter. De még annyi sem. Ha elhisszük, hogy csupán az összekapcsolt agykérgi oszlopok számának jelentős növelése elégséges volt az agynak az én tudat kitermeléséhez, akkor azt is el kell hinnünk, hogy kellő számú számítógépes chip összekapcsolásakor a számítógép is egyszer csak kitermel majd egy nem anyagi entitást, egy én tudatos elmét, amely nem csak programozni fogja majd a számítógépet, hanem saját maga és a számítógép létezésének okát is elkezdi majd firtatni. Ezt én nehezen tudom elképzelni, ezért maradok inkább a második verziónál, miszerint az emberi agy formájában vált alkalmassá az anyag arra, hogy rajta keresztül isteni eredetű lelkünk a maga komplexitásában megnyilvánulhasson a teremtett világ benne a hasonló lélekkel és szabad akarattal felruházott embertársaink számára, és képessé legyen az érdemszerzésre. Úgy tűnik, az aggregáció folyamata nem állt meg az agy szintjén, hiszen az egyes emberi agyak között is kialakult egy rendkívül hatékony kommunikáció, ami kezdődött a jelbeszéddel, majd beszéd, telefon, rádió, televízió, mobiltelefon, internet, videó, távjelenlét, az utazás egyszerűbbé, gyorsabbá válása, stb. Ez az egyre hatékonyabb kommunikáció azt is jelentheti, hogy ma is folyamatosan halad előre az aggregálódás, csak éppen globalizációnak hívjuk. Megjósolhatatlan, hogy ez hová vezet a specializáció vonatkozásában, ha feltételezzük, hogy minél hatékonyabb az együttműködés és kommunikáció, annál nagyobb a specializáció. Mint ahogy ezt ugye a szöveti szintű kommunikáció, specializáció esetében is láttuk. Mi is abba az irányba megyünk, mint a Fizália nevű trópusi csalánozó, egy telep, melynek egyes egyedei már nem is képesek önálló életre. Hogyan fog történni ez a specializáció? Úgy, mint a hangyabolynál, ahol a királynő lenne a petefészek, a dolgozók, a gyomor, a katonák, az immunrendszer? Kikből áll majd fel a földméretű humán aggregátum immunrendszere vagy az agya? Kikből lesznek a dolgozók? Fajta, nemzet, kultúra vagy intelligencia szerint történik-e majd a funkciókra, idézőjelbe szervekre különülés? Ezek a kérdések ma még a science fiction világába tartoznak, egyelőre nincs is értelme válaszokat keresni rájuk. Minden esetre annyi megállapítható, hogy hasonlóan az állati közösségek, hangyabolyok, méhkasok, korallok együttélési szabályaihoz, vagy testi szöveteink, szerveink differenciálódásához, az emberi közösségek kommunikációs hálózatok kialakulása is genetikailag determinált. Azt, hogy társadalomban, kisebb-nagyobb közösségekben élünk, ezt nem a gondolkodó ember találta ki, hanem biológiai természetünk részeként evolválódott. Az emberi társadalmak... Atyaisten, de elment az idő. Tehát most ugranom kell. Az emberi társadalom a kultúrák fejlődése során azonban már hagyományok, együttműködési stratégiák, viselkedési minták öröklődnek, amelyek az esetek többségében nem genetikailag determináltak, de hasonló szelekciós folyamatok mozgatják, mint a biológiai evolúciót. Az információ robbanás globalizálódó világunkban egy jelentős környezetváltozást jelent az emberi agy számára. Hát nagyon sajnálom, most tényleg komoly ugrásokat kell itt tennem. Talán átugorhatom azt a részt, amit múltkor kifejtettem az önzés evolúciójával kapcsolatban, ami szintén egy evolúciós melléktermék, és tényleg már csak végszóként. Ez az önzés az emberi társadalmakban paradox módon annak az evolúciós, szelekciós folyamatnak a kikerülhetetlen terméke, melynek törvényeit a teremtő programozta az anyagi világba, és amely a szervetlen anyag, majd a biológiai anyag, és végül a társadalmak, kultúrák fejlődésének is egyik biztosítéka, motorja volt. Ha ebben az utolsó fázisban is a biológiai evolúcióra jellemző szelekciós mechanizmusok válnak uralkodóvá, az végveszélybe sodorhatja az egész emberiséget, hiszen az önzés nem csupán embertársaink kihasználásában nyilvánul meg, hanem Földünk ökológiai tönkretételéhez is vezet. Nem véletlen, hogy amikor az írástudók megkérdezték Jézust, mi a legfőbb parancsolat, akkor azt válaszolta, szeresd Uradat Istenedet teljes szívedből, teljes elmédből és minden erődből, de a másik ugyanilyen fontos parancsolat, szeresd felebarátodat, mint önmagadat. Lehet-e ennél a négy szónál tömörebben, egyértelműbb módon kifejezni az önzetlenség parancsát? És lehet-e ezt meggyőzőbben alátámasztani tettekkel, mint Jézus húsvéti áldozatában? Megkaptuk a receptet, csupán ehhez a fő parancsolathoz kellene igazodni. Nem véletlenül tartotta fontosnak Darwin, hogy az ember származása című 1871-ben megjelent könyvében kiemelje, az Isten az egyetemes és jótevő teremtő, és a benne való hit a kulturális evolúció egyik fő vívmánya. Csak a hit által megzabolázott evolúció képes megoldani az emberiség legsúlyosabb társadalmi fejlődési problémáit, és biztosítani túlélését a Földön. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam.
Testvérek, eredetileg úgy terveztük professzor úrral, hogy ezt a rendkívül izgalmas és keresztény emberek számára néhány pontján egészen különleges előadást, egy megbeszélés vagy egy beszélgetés fogja követni, de az elején elmondottak értelmében erre most nincs lehetőség. Én tudom, hogy ezt az egészet nem olyan könnyű egy hívő Bibliát olvasó keresztény embernek így első hallásra magáévá tenni. Éppen ezért hadd segítsek mindenkinek azzal, hogy minden keresztény embernek van egy közös hitvallása, ugye? Ez az apostoli hitvallás. Tessék csak végig gondolni, mit mondunk, ugye? Úgy kezdődik, hogy hiszek egy Istenben. Hiszem, hogy ez az Isten mindenható. Hiszem, hogy ez az Isten teremtette az eget és a földet. A szóra figyeljünk mindig. Hiszem. Senki nem bizonyította be. Nem tárta elénk, hogy íme itt vannak a bizonyítékai ennek. Ezért nagyon helyesen az egyház, nagyon helyesen a Biblia alapján, nagyon helyesen minden keresztény ember így kezdi, hogy hiszem. Ezért mindazt, ami ma itt elhangzott, dolgoztassuk csak bátran magunkba. Ez a hit tárgya. Hiszen végül is a professzor úr arról beszélt, hogy alapvető kérdésekre nem fog soha válaszolni semmilyen tudomány. Azokra az alapvető kérdésekre, amelyekre válaszol a mi számunkra Isten igéje. De hitben válaszol csak. Ezért ezt a nagyszerű előadást én többször is elolvastam egyébként. Akik engem ismernek, tudják, hogy ezerszer meggondolom, hogy kit hívok ide, és hogy ki állhat elénk. Jó néhányszor elolvastam, aztán leültem, szabad talán így mondanom, Tamással, és végigbeszéltük ezt az egészet. És mikor mindazt végigbeszélhettük, amit most nincs lehetőségünk vele végigbeszélni, akkor úgy gondoltam, jöjjön csak, és mondja el közöttünk is mindezt. Úgy gondolom, épülésünkre szolgál. Kedves testvérek, most pedig Vida Monikát kérjük akkor a 22 percre. Itt van Monika, ő az a Vida Monika. Ő a Zeneakadémia előkészítőjén tanul zongorázni, és a Járdányi Pál Zeneiskolába tanul orgonálni. Kérdeztem, hogy mit mondjak rólad, ugye rá kell csak nézni, szerény kislány, de országos orgonaverseny első helyezettje, legutoljára idén tavasszal Olaszországban nemzetközi zongoraverseny első helyezettje, és rengeteg ilyet mondhatnék, hogyha Monika többet mondott volna el nekem. Ezt a kettőt elmondta, én tovább mondtam. Fogadjuk szeretettel, Monika 17 éves, gyülekezetünk tagja, és megtisztelés számunkra néha kántorizál is közöttünk. Most pedig hallgassuk őt, illetőleg Bachot. köszönjük Vida Monikának, hogy ő megszólaltatta Bach János Sebestyén hitét a zene nyelvén, mert ez is hitvallás volt. A professzor úr a tudománya nyelvén, mi lelkipásztorok a teológia, a biblikum nyelvén, de egyként közösen ugyanarról beszélünk, hogy hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. Jó volt együtt lenni ezen az órán. Ennek a sorozatnak, az erzsébeti esték sorozatnak, tavaszi idényének az utolsó eseménye, június 16-án, vasárnap este 6 órakor lesz, ugyanitt ebben a templomban. Tehát 16-án, vasárnap este 6 órakor, akkor a gyülekezet kórusa ad évzáró, hálaadó koncertet. Mindenkit szeretettel várunk. Áldás, békesség, Isten velünk, a viszontlátás.